A Szentlélek lelki növekedéssel kapcsolatos negyedik szolgálata a bizonyosság szolgálata. A bizonyosság szolgálata miatt a hívő tudja, hogy valóban meg van váltva és Isten gyermeke. Erről a szolgálatról három írásrész szól. Az első rész Róma 8.16. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Eszerint a vers szerint a bizonyosság eszköze az, hogy a Szentlélek bizonyosságot tesz a hívő újonnan született emberi lelkének, az újjáteremtett lelkének, hogy ő valóban Isten gyermeke. A második rész 1 János 3.24. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő bennem marad, és ő is abban, és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a lélekből, amelyet nékünk adott. Szerint a vers szerint a hívő tudja azt, hogy most már Isten lakozik benne, a neki adott lélek miatt, a benne lakozó szent lelken keresztül, amit a hívő abban a pillanatban megkap, hogy hisz a szent lélek bizonyosságot tesz arról, hogy igenis Isten az, aki a hívőben lakozik. A harmadik rész 1 János 4.13. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga lelkéből adott mi nékünk. Ebben a versben a hívő tudja, hogy Isten benne marad, ő pedig Istenben, mert Isten az ő lelkét adta a hívőnek. A Szentlélek ötödik szolgálata a lelki növekedéssel kapcsolatban az imádkozás és a közbenjárás. Erről a szolgálatról három fő írásrész szól. Az első Róma 8.26-27, hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Ez szerint a rész szerint a Szentlélek imádkozik a hívőért. A Szentléleknek azért kell imádkoznia a hívőért, mert a hívő gyenge a saját ima életében, mivel a hívő korlátozott lény, nem mind tudja, hogy mik is a valós szükségei. A hívő afelől imádkozik, amivel azt gondolja, hogy szüksége van rá, de nem mindig tudja pontosan, hogy mik az igazi szükségei, ám a Szentlélek mindig tudja. A hívő ima életbeli gyengesége miatt különös tekintettel arra vonatkozólag, hogy miért kell imádkoznia, a Szentlélek imádkozik a hívőért. A Szentlélek által használt módszert a segítség szóban találhatjuk, a görög szó. Szó szerint ezt jelenti, a Szentlélek kézbe veszi a munkát a hívővel együttműködésben. A Szentlélek valójában kisegíti a hívőt az ima életében. A Szentlélek ráadásul kimondhatatlan fohászkodásokkal imádkozik. Erről a versről néha tévesen azt tanítják, hogy ezek a fohászkodások a nyelveken szólást jelentik. Ám a vers egyértelműen jelenti, hogy ezek kimondhatatlan fohászkodások. És pont, nem azt mondja a vers, hogy kimondhatatlan fohászkodással, ha csak valaki nem szól nyelveken, hanem az, hogy kimondhatatlan fohászkodásokkal, és pont. A Szentlélek ezen szolgálata nem csak azok számára szól, akik nyelveken szólnak, hanem minden hívőnek. Pál, Róma 8.26-27 szöveg összefüggésében olyan dolgokról beszél, amelyek minden hívőre igazak. A másik rész Efezus 6.18-ban található, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Ez a vers arról szól, hogy két dologért imádkozunk a Szentlélekben, először is a szentek álhatatosságáért, másodszor pedig könyörgésekért minden szentekért. Harmadik rész Júdás 20. Ti pedig szeretteim épülvénet szentségesítetekben imádkozván Szentlélek által. Ez a vers a Szentlélekben való puszkó imáról beszél, felépítvén a hívőket a hitben. Szentlélek hatodik szolgálata a lelki növekedéssel kapcsolatban a lélek bizonysága. Számos írásrész számol be a lélek bizonyságáról, és arról, hogy miről is tesz bizonyságot. Az első írásrész Róma 8.16, mely azt tanítja, hogy a Szentlélek aktivitásának eredményeként a hívő tudatában van megváltásának Jézusban, a Messiásban. A hívő a lélek bizonysága miatt biztosítva van a megváltásáról. A lélek ébreszti tudatára a hívőt arra, hogy ő hívő. Második rész 1 Korintus 2.9.16. Ahol a lélek bizonyságot tesz arról, hogy a hívő rendelkezik Krisztus értelmével, mivel a hívőnek megvan Krisztus értelme, képes megérteni azt, amit Krisztus értelme hozott létre, vagyis az írást. Harmadszor 1 Korintus 12.3 szerint a lélek bizonysága megerősíti Jeshua messiás uralmát, mivel senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által. A negyedik rész 2 Korintus 1.22, ahol a lélek bizonysága tanúságot tesz arról, hogy a hívő rendelkezik a végső szabadítás pecsétjével. Ahogy a hívő immateriális része megváltatott, úgy egy nap a hívő teste is meg lesz váltva. A hívő az elragadtatáskor vagy elváltozik, vagy feltámad. Az ötödik rész, 2 Korintus 3.18, amely arról szól, hogy el vagyunk hívva a szolgálatra. Néhány ember azért érzi úgy, hogy el van hívva a szolgálatra, mert erről bizonyságot tesz a Szentlélek. A hatodik, Galácia 4.6, kijelenti, hogy a hívőben lévő lélek ébreszti tudatára a hívőt az Istennel való kapcsolatára. A hívő a lélek bizonyársága miatt tudja, hogy jó vagy rossz-e a kapcsolata Istennel. A hetedik írásrész Efézus 1.17-21, amely azt tanítja, hogy a Szentlélek megvilágítja a hívőt, hogy megértse Isten programját. A hívő azért képes megérteni Isten programját, azt, hogy miért tesz Isten néha egyféleképpen, máskor pedig másféleképpen dolgokat, mert a Szentlélek bizonyságot tesz neki. A nyolcadik írásrész Efézus 3.16-19, ami Krisztus szeretetének ismeretéről tanít. A lélek belső bizonysága miatt a hívő tudja, hogy övé a Messiás szeretete. A kilencedik rész 1 János 2.20-27, ahol a Szentlélek azoknak a tanításoknak az igazságáról tesz bizonyságot, amelyeket a hívő megkapott. A hívőnek azért nem kényelmetlen a frissen elfogadott igazság, mert a Szentlélek belül bizonyságot tesz arról. A tizedik írásrész 1 János 3.24, amelyben a Szentlélek bizonyságot ez a hívőnek arról, hogy Isten benne lakozik. A 11. rész 1 János 5.7.12, mely arról szól, hogy a Szentlélek bizonyságot tesz a hívőnek arról, hogy örök élete van a fiúban. Rá kell mutatnunk arra, hogy a Szentlélek ezen bizonyságait az érzelmek nem erősítik meg. Az érzések nagyon csalfák lehetnek. A hívő nagyon jól érezheti magát olyan dolgok felől, amelyek nagyon is helytelennek. Szerencsére maga a Biblia is elmagyarázza, hogyan kerül megerősítésre a lélek bizonysága. A lélek bizonysága és az igazságról való meggyőződés Isten igéjén keresztül történik. Efézus 6.17 azt tanítja, hogy a lélek kardja Isten igéje. A bizonyságot megerősíti, mert a bizonyság maga összhangban áll Isten írott igéjével. Jelenések 2.3 jó példa erre. Mind a 7 gyülekezetnek írt levél tartalmazza ezt a kijelentést. Mit mond a lélek a gyülekezetnek, mely utalás az előzőkben leírtakra. A lélek bizonysága tehát nem az érzések eszközén keresztül jön, hanem Isten igéjének eszközén keresztül. A lélek a hívőkben lakozik, hívőben lakozik, és megvilágítja az értelmét, hogy megértse az írásokat. A hívő elméjének megvilágosítása az az eszköz, amit a lélek használ arra, hogy bizonyságot tegyen a hívőnek annak igaz vagy hamis voltáról, amit éppen hallott. A Szentlélek hetedik szolgálata a lelki növekedés tekintetében a Szentlélek közössége. Két írásrész szól a Szentlélek közösségéről. Az első 2 Korintus 13.13, melyben a Szentléleknek közösségéről ír, a második Filippi 2.1, melyben ezt olvassuk, a lélekben való közösség. Az itt használt görög szó a koinónia, melynek jelentése közösség. Ez a Szentléleknek az a különleges szolgálata, amely lehetővé teszi a hívők közötti közösséget. A lélek közösségének két aspektusa van, a függőleges aspektus és a vízszintes aspektus. A függőleges aspektus a hívő közössége Istennel, az Atyával, a Szent Lelken keresztül. A vízszintes aspektus a hívő közössége más hívőkkel a Szent Lelken keresztül. A Szentléleknek és a Szentlélekben való közösségnek két iránya van. A függőleges kapcsolatban személyes járás szükségeltetik Istennel ahhoz, hogy igaz közösségünk legyen Istennel. A Szentlélek közösségének és betöltésének szolgálata itt egyesül. A vízszintes kapcsolatban három dolog szükséges ahhoz, hogy közösségünk legyen a többi hívővel. Először is szükségesek ehhez a gyülekezeti találkozók. Ahhoz, hogy az igaz koinónia, a Szentlélek igaz közössége megtörténhessen, a gyülekezetnek találkoznia kell. A Biblia ezért bátorítja a hívőket arra, hogy gyűjjenek össze egy helyi gyülekezetben, vének és diakonusok tekintélye alatt. Másodszor a találkozónak olyan felépítésűnek kell lennie, amely bátorítja a kommunikációt. Nem lehet olyan laza szerkezeti, hogy anarchia uralkodjon, és nem lehet olyan szigorúan szabályozott sem, amely ellehetetleníti a léleknek azt, hogy szabadon munkálkodjon a gyülekezet más szentjeiben is. Az igazi közösségnek feltétele a Szentlélek szabadsága, és olyan szerkezeti formát kíván meg, amelyet a vének irányítanak, ám ugyanakkor kötetlen is. Egyensúlyra van szükség. Az ilyen szerkezeti felépítésben megtörténhet az igazi közösség vízszintes alapon. A Szentlélek szolgálatainak ezen a területén, mármint a jövőbeli szolgálatainál három dolgot vitatunk meg. A nagy nyomorúságot, Izrael nemzeti újjászületését és a milléniumot. A nagy nyomorúság idején a Szentlélek három főbb szolgálatot végez majd. Először is az újjáteremtés szolgálatát, végzi majd, jelenések 7:1-17 rámutat arra, hogy a nyomorúság ideje alatt sokan megtérnek. A megváltás a Szentlélek munkája, a megváltás az újjáteremtés eredménye. Az a tény, hogy a nyomorúság idején emberek térnek majd meg, mint zsidók, mint pogányok, azt mutatja, hogy a Szentlélek újjáteremt majd embereket a nagy nyomorúságban. Másodszor a Szentlélek nyomorúság alatt is pecsétel el embereket. A pecsét mindig a biztonság garanciája. A hívők most lelki biztonságok jeleként vannak elpecsételve a lélek által. A nyomorúság idején azoknak, akiknek megvan a Szentlélek pecsétje, nem csupán örök lelki biztonságot garantálnak, hanem fizikai biztonságot is a nyomorúság üldöztetése és ítéletei elől. Szentlélek elpecsételő szolgálatának eredményeként ezek az emberek túlélik a nyomorúságot. A harmadik szolgálat, amit a Szentlélek majd a nyomorúság idején végez, a profécia. Az emberek ismét közvetlen kinyilatkoztatást kapnak Istentől. Az egyik példa erre jelenések 11:3-6-ban szereplő két bizonyságtevő, akik Jeruzsálemben fognak profétálni. Ez a két tanú, a Zakariás 4:11-14-ben szereplő két olajfa, akik olajjal kapcsolódnak a Szentlélekhez. Ez a Szentlélek három kulcsfontosságú szolgálata, amit a nagy nyomorúság idején gyakorolni fog. Ám van egy kulcsfontosságú szolgálat, amit nem fog gyakorolni, ez pedig a lélekkeresztség. Korábban már hangsúlyoztuk a kéziratban, hogy a lélekkeresztség olyan feladat, amely kizárólag a gyülekezetnek szól. Bár a nyomorúság idején az embereket újjáteremti a Szentlélek, betölti őket, elpecsíteli őket és felkeni őket, a lélekkeresztség azonban senkivel nem történik majd meg, mert ez a szolgálat kizárólag a gyülekezeti korra vonatkozik, mely apostolok cselekedetei 2. második fejezetétől a gyülekezet elragadtatásáig tart. Szentlélek második főbb jövőbeni munkája Izrael nemzeti újjáteremtése lesz. Izrael nemzeti újjáteremtése folyamatos kapcsolatban áll a Szentlélek kitöltésével. Ezt az Ószövetség számos fejezetében látjuk. Ézsaiás 32:9-20. Az első részt három szegmensre oszthatjuk, először a 9:14 versekre, melyek a nagy nyomorúság idejét jellemzik. Második szegmens a 15. vers, amely a Szentlélek kiöntését írja le. Míglen kiöntetik ránk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőföld és a termőföld erdőnek tartatik. Ebben a versben Ézsaiás arról beszél, hogy a nagy nyomorúságot követően a Szentlélek kiöntetik Izraelre. Harmadik szegmensben leírja a messiási királyságot, mely Izrael nemzeti újjáteremtése után jön el. Ézsaiás 44:1-5. A második részben az első és a második vers kihangsúlyoz, hogy Izrael Isten választott népe. A 3-5. versekben leírja a Szentlélek kitöltését Izrael egész népére. Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra, kiöntöm a lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre, és nevekednek, mint fű között, és mint fűzfa, és mint fűzfák vizek folyásainál. Ez azt mondja, én az Úré vagyok, amaz Jákob nevét emleget, és a másik önkezével írja, az Úré vagyok, és hízelegve Izrael nevét említi. Ezekiel 39:25-29, a harmadik rész, a 25-28-as versek a zsidó nép világméretű újbóli gyülekezéséről szól, a messiási királyságra. A 29. vers megadja Izrael világméretű gyülekezésének alapját, és többi el nem rejtem orcámat tőlük, mivel hogy kiöntöttem lelkemet Izrael házára, ezt mondja az Úristen. Ez a vers a Szentlélek kiöntetéséről szól Izrael egész népére. Kitöltés eredménye Izrael újjászületése lesz, ami cserében Izrael végső helyreállításának és újbóli összegyűjtésének alapja lesz. Jóel 2:28-29. A negyedik részben Jóel a nagy nyomorúság utolsó napjairól beszél, amikor Szentlélek kiöntetik Izrael egész nemzetére. És lészen azután, hogy kiöntöm a lelkemet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és szolgáló leányokra is kitöltem azokban a napokban az én lelkemet. Péter ezt a részt idézi apostolok cselekedetei 2:16-21-ben a tapasztalatuk alkalmazásaként, mert ott is korlátozottan ugyan, de kitöltetett a lélek bárcsak a 12 apostolra, vagy legfeljebb a 120-ra, nem pedig Izrael egész nemzetére. Jóel 2:28-29 nem apostolok 2-ben teljesedett be, és nem is jelenleg teljesedik be, csak akkor történik meg, amikor Izrael egész nemzete megtér. Zakariás 4:1-14. Az ötödik rész is megváltott nemzetként írja le Izraelt. A Szentlélek egyetemes kitöltése kizárólag Izrael népére vonatkozik, és a Szentlélekhez kapcsolódik a 6. versben, és felele, és szólt nékem, mondván az Úrnak beszéde, Zorobábelhez mondván nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek ura. Zakariás 12:10-13:1, a 6. rész, 10. verse így hangzik: Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kijöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. Ebben a részben a Szentlélek kitöltésének eredménye Izrael nemzeti újjászületése, mely cserébe Jézus a Messiás második eljöveteléhez vezet. Szentlélek jövőbeli második fő munkájában és szolgálatában a Szentlélek úgy munkálkodik, hogy Izrael egész népe megtér a Szentlélek újjáteremtő munkáján keresztül. Ez cserébe a Messiás második eljövetelét hozza el. A Szentlélek harmadik jövőbeli szolgálata a milléniumban végzett munkája lesz. Itt három fő szolgálatot kell megemlítenünk. Az első az újjáteremtés szolgálata lesz. A királyságban születnek majd emberek, akik továbbra is öröklik a bűnös természetet. Ennek a bűnös természetnek újjá kell születnie a Messiás helyettesítő halálába, eltemettetésébe és feltámadásába vetett hit által. A Szentlélek Jeremiás 31-34 szerint újjáteremti az embereket a milléniumi királyságban. Másodszor jelen lesz a bennlakozás szolgálata, a hívőkben fog lakozni. Harmadszor a Szentlélek a Messiáson lesz a királyságban. A Messiás a Szentlélek keresztül gyakorolja majd tekintélyét és uralmát az Ézsaiás 11:2-3-ban leírt tulajdonságokkal. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, és gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik.